Kedves hölgyeim és uraim, a kiberbiztonság lesz a témánk, a kibervédelem, lehet-e csalási szezonokról beszélni, hogyan finomodtak a kibertámadások módozatai, mely szektorok a legsérülékenyebbek, lehetne sorolni így előzetesen is a kérdéseket, de jobb az, hogyha a vendégünknek tesszük föl. Aki itt van velünk, Mondovics Péter, a Mastercard Cyber Security és kereskedői kapcsolatokért felelős marketing vezetője. Hello Péter!
Sziasztok!
A kibervédelem, a kiberbiztonság az gyakorlatilag minden héten előkerül valamilyen formában. De előjáróban adás előtt szerintem mind a ketten meghasaltunk a Tamással a mostani sztoriaidon. Ezeket járjuk majd körül. Kik azok az emberek, akik a csalások mögött állnak?
Van egy mondás erre, hogy nem az a kérdés, hogy csőbe húznak el, hanem mikor.
Bám! És... kezdhetjük a beszélgetést.
Igen, ez egy jó felütés. Ugye azt kell látni, hogy a legtöbb ilyen kibertámadás az alapvetően arról szól, hogy adatokat és a későbbiekben pénzt hozzanak el tőlünk. És erre most már egy egész iparág épült föl. Tehát amikor hackerekről beszélünk, akkor már rég nem a sötét szobában ülő kapucnis pulcsi alatt tevékenykedő hackerekre kell gondolni, hanem ez egy szervezett iparág. Mondok is azonnal egy példát. Egy évvel ezelőtt egy affiliate, egy hacker affiliate programot üzemeltető társaság, a Logbit, egy sajtóközleményt hozott nyilvánosságra, tehát van PR-juk, meg marketingjük, amiben leírták azt, hogy az affiliate programot tartozó egyik hacker vásárolt tőlük egy ransomware-t, egy zsarolóvírust, és ezt a zsarolóvírust ezt felhasználta egy kanadai gyerekkórház ellen történő támadásban. És a sajtóközleményben egyrészt elhatárolódtak ettől a hackertől, mert az etikai kódexüket megsértette, kórházat nem támadunk, másrészt kizárták az affiliate programból.
Wow.
Tehát ezeknek a csoportosulásoknak üzleti terve van, marketingje van, etikai kódexe van, és a termékeik vannak.
Mi mögé bújnak egyébként? Most elképzeltem az embereket, feltételezem, hogy nagyon sok pénzt keresnek, akik ezeket a csoportokat vezetik, gondolom nagy autókkal járnak, nagy házban élnek.
Hát igen, de azért ennek a szervezetnek van egy jelentős része, ami pénzmosással és mondjuk ezeknek az identitásoknak az elrejtésével foglalkozik. Hát ők nem láthatóak, egyébként ez a tevékenység ez nagyjából a dark webben zajlik jelenleg. Tehát onnan tudok vásárolni címeket, organigrammokat, vagy akár meg tudom vásárolni a kézikönyvét annak, hogy hogyan vigyek végbe egy támadást. És akkor ugye eljutottunk odáig, hogy kik azok, akik ezeket a támadásokat végrehajtják. Csináltunk egy tanulmányt, ami jövő év elején fog megjelenni. Nagyon érdekes, hogy Magyarország esetében nem a Black Hat hackerek, tehát a képesítéssel rendelkező hackerek hajtják végre a legtöbb támadást, hanem ezek a szervezett, egyébként szaktudás nélküli bűnözői csoportok. Mert hogy megveszik gyakorlatilag a tudást, meg az eszközöket a dark webről, és onnantól kezdve kapnak mellé egy adatbázist is, és gyakorlatilag nagy számban tudnak embereket megtámadni.
Van egyébként arról bármi statisztika, hogy hány ilyen csaló van mondjuk Magyarországon? Tehát ezt meg lehet becsülni a számukat?
Nem. Nem. Igazából a probléma az az, és akkor megint itt erre a kutatásra utalnék vissza, hogy egyrészt 48% az embereknek nyilatkozott úgy, hogy őt vagy a családtagját megtámadták. Viszont 34% egyáltalán nem jelentené, hogyha visszaélés áldozata lenne. És ez egy kőkeményen magyar dolog.
Szégyen?
Szégyen, pontosan. Hát az iskolából hozzuk magunkkal. Tehát valójában nem tudjuk, és a rendőrségnek van egy Matrix weboldala, ahol egyébként a nyilvánosságra került eseteket kirakják, iszonyatosan sok van belőle. Tehát ez igenis mindenkit érint, és hát van a lakosság felkészültségével is egy igen komoly probléma. 50% úgy gondolja, hogy egyáltalán nem felkészült. És ezt is megmértük, hogyha egy kicsit be lehet hozni egy pszichológiai fogalmat. Ugye van az a Dunning-Kruger hatás, amikor hajlamosak vagyunk limitált tudás alapján a tudásunkat valójában túlbecsülni. Tehát hallottunk arról, hogy vannak kibertámadások, és akkor ezt úgy játsszuk le magunkban, de mi fel vagyunk készülve, minket nem lehet átverni.
De ilyen is hisszük.
Igen, na most ugye azt csináltuk, hogy megkérdeztük a különböző korcsoportokba tartozó embereket, hogy mennyire vagytok felkészültek, és ami nagyon érdekes, hogy a 18-25-ös korosztály azt mondta, hogy ők abszolút 80%-ban mindent tudnak a kibertámadásokról, és utána konkrétan leteszteltük őket. Tehát létező kibertámadási szenáriókat, üzeneteket raktunk eléjük, és...
Egy példát mondj kérlek.
Hát például a futásszolgálatos csalás, vagy a marketplace-es csalás. Ez a...
Ahhoz, hogy
át tud venni, küldünk egy felületet, regisztrálj be, add meg a bankszámlaszámodat, vagy a kártyaszámodat, talán a CVC-kódot, és akkor majd elutaljuk neked a pénzt. Gyakorlatilag kiadtam az összes adatomat.
És maga a módszer az, hogy megadod az adatokat, bemennek a bankkártyádra, vagy a számládra, és onnan leemelnek bármennyi pénzt?
Így van. Tehát itt... Hát ez az egyik módszer. Vannak például banki csalások. Nekem az a kedvencem, nagyon-nagyon sokan...
Van kedvencem?
Hát a kedvencem, mert ez mutatja meg legjobban, hogy pszichológiai nyomásgyakorlással mennyi eredményt lehet elérni.
Wow.
Ugyanis ott, hát mostában az történik, hogy felhívják a delikvenst, és ugye jön ez a régi jól ismert történet, hogy éppen viszik a számládról a pénzt.
Igen.
És én vagyok a bank, és én majd elutalom. És ilyenkor általában a hívók megszakítják a hívást, és pár percek később egy rendőrnek magát kiadó hacker hív föl, hogy a banktól megkapta a fülest, nyomon vannak, viszont nagyon gyorsan ki kéne utalni a pénzt, és ő most ehhez segít, egy programot fel kell telepíteni a telefonra, vagy a
togépre. Tehát ezt kell tisztába tenni, és ez a digitális edukációnak ezzel kéne kezdődnie, nem? Tehát, hogy a bank nem hív fel telefonon, és nem adsz ki olyan adatokat telefonon senkinek, egy idegen embernek, ami számodra fontos lehet.
Hát meg könyörgöm, azért a bankon felhív azzal, hogy tőlük viszik el éppen a pénzemet, és egy számlára kiutalja, ami ráadásul nem is náluk van, tehát teljesen zavaros az egész, de nagyon-nagyon sokan egyébként áldozatul esnek ennek. Mert pont egy olyan helyzetben vagyunk, egy ilyen negatív nyomásgyakorlási helyzetben, amikor bekapcsolnak ezek az ösztönök. Úristen, meg kell oldani. Most gyorsan, persze, hogy ki fogom utalni.
Hogy lehet leszerelni egyébként? Vannak erre módszerek, hogy egy ilyet fölismerek, és gyorsan reagálok rá valahogy?
Hát a legegyszerűbb meg kell köszönni, kinyomni, bontani a hívást, és utána felhívni a bankunkat.
Ja, akkor hívjuk is fel bankot nyilván, hiszen...
Persze, hát egyrészt jelenteni kell, másrészt meg ott azért meg tudunk győződni arról, hogy nem ők hívtak föl.
Jó, a rendőrség...
Az fontos, hogy ne ugyanazon a számon hívjuk fel őket, mint ahonnan felhívtak minket.
Ja igen, tehát ne hívjam vissza a bejövő hívásokból.
És ami még érdekes, bocsánat, az időseknél meg pont ellentétes ez a folyamat. Tehát az idősek mondják azt, az 50 pluszosak, hogy nincsenek felkészülve, félnek ezektől, meg félnek a digitális eszközöktől, és 80%-ukat nem lehetett beugratni. Úgyhogy itt van egy nagyon érdekes ilyen generációs anomália.
Igen.
Ebben, és éppen ezért teljesen új eszközökhöz kell nyúlni, amikor edukációról beszélünk. Az is érdekes, hogy megkérdeztük azt, hogy kitől várnak segítséget, tehát ki az, aki tud segíteni ebben a helyzetben, és 55%-uk azt mondta, hogy hát a bank.
Wow.
Hát ugye ott van a pénzünk, bennük bízunk, aha, viszont 35% azt mondta, hogy az ismerőseitől.
És senki nem mondta, hogy a rendőrség például?
A rendőrség is volt egyébként, de a bank az elsődleges. Uh-huh. De amikor ugye 35% azt mondja, hogy az ismerőseitől, ugye van itt egy halo effect, tehát így, ha náluk rossz az információ, és ők nincsenek tisztában azzal, hogy mit kell csinálni, akkor lehet, hogy hülyeséget fognak mondani.
A rendőrség hogyan tud segíteni ilyen helyzetben?
Hát a rendőrségnek egyrészt van egy kiberbiztonsági osztálya, tehát nyomozókkal ellátva ők igen komolyan utána tudnak már menni jó pár esetnek. Tavaly, nem is idén volt már több olyan eset, amikor le tudtak fülelni nagy Magyarországon tevékenykedő bandákat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ennek adni egy esélyt. A másik, hogy ők hihetetlen sok információt tudnak azzal adni, hogy hogyan kerüljük el, tehát mit kell csinálnunk abban az esetben, mégis bekövetkezett a baj. A probléma ezzel az egyébként, hogy a legtöbb esetben a felhasználók saját maguk adják ki ezeket az adatokat. Tehát innentől kezdve nagyon, tehát magamtól a legnehezebb megvédeni engem, és ezt kell elültetni az emberek fejében, hogy gondolják végig először a dolgot, tehát ez a kétszer gondold végig, és akkor utána lépjél csak.
Azt, hogy a magánszemélyek felkészületlenek, azt még értem, de hogy hallom azt, hogy a cégeknél sincsen mindenben, pedig, vagy a kormányzatoknál pedig azt gondolom, hogy ott felkészült IT csapatok vannak. Mi a helyzet a cégeknél?
Hát az egy jó megállapítás, hogy felkészült IT csapatok vannak, csak a hackerek nem a felkészült IT csapatokat támadják, hanem a felhasználókat. Tehát itt ugyanaz igaz, mint a magánszemélyeknél, hogy felhasználókon keresztül mennek be, és ugye mit adott nekünk a COVID a víruson kívül? Hát digitalizációt adott nekünk, és mit adott utána nekünk a COVID? AI. Az AI-jal pedig nagyon könnyen lehet személyre szabni, akár céges levelezéseket is. Tehát láttunk olyat, amikor mondjuk egy kamu ügyvezető utasította a pénzügyi igazgatót, hogy valamelyik beszállítónak megváltozott a számlaszáma, és innentől ez az újra kéne utalni.
E-mailen.
És ez milliárdos veszteségeket tud okozni.
Van itt még egy dolog, az adás előtt azt mondtad, hogy azok a cégek, amiket támadás ér, azok fél éven belül egy jó része bezár.
Igen, ugye ugyanebben a kutatásból az jött ki, hogy a KKV-k 60%-a bezár 6 hónappal a támadás után, tehát azok, akiket megtámadtak, azoknak a 60%-a bezár, mert hogy egyrészt egy reputációs veszteséget szenvednek el, magyarul nem bíznak bennük, innentől kezdve másrészt van egy anyagi veszteség. Általában ezeket a támadásokat ransomware-rel, zsaruló vírussal hajtják végre, ami azt jelenti, hogy a teljes céges infrastruktúrát leblokkolják, lekódolják. És utána vagy fizetek váltságdíjat, vagy nem.
Ez Magyarországon milyen nagyságrend egy ilyen váltságdíj?
Hát általában 5 millió dollár.
De ezt egy KKV, az hogy tudja kifizetni?
Sehogy. És akkor innentől kezdve nem tud működni, mert nem fér hozzá a saját infrastruktúrájához.
De nem, de aha, bakker. Ez nekem azért ez magas, picit.
Hát igen, de ugye azt kell látni, hogy a hackerek ezeket a támadásokat nagy számban indítják el, tehát ők nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy nem tudom, mérleget nézzenek a neten adott cégre, hanem ők kiküldenek ilyen támadásokból százat, ezret, aztán valamelyik vagy bejön, vagy
azt a mindenét.
KKV-kat hogyan tudjátok edukálni, vagy egyáltalán ki az a, tehát van egy szervezet, akinek mondjuk ez a felelőssége, hogy elmondja, hogy mit lehet, mit nem, mire érdemes odafigyelni?
Igen, idén léptünk be a kiberpajzsba, mi is, hogy a kiberpajzs az egy olyan tömörülés, ahol ott vannak a rendvédelmi szervek, Magyar Nemzeti Bank, kártyatársaságok, illetve kibervédelmi intézet például, és az a cél, hogy az üzleti felhasználókat is egyrészt arról edukáljuk, arról oktassuk, hogy mik azok a hibák, amiket nem lehet elkövetni, másrészt felhívjuk arra a figyelmet, hogy milyen technológiai megoldások léteznek, amivel meg tudják magukat védeni. És akkor itt pár jó tanács ezzel kapcsolatban. Ugye a cégek esetében, de az egyéni felhasználók esetében is nagyon sokszor problémát jelent a jelszómenedzsment. A magyarok, ez szintén egy tavalyi nagy országos hekkelésből jött ki, tehát egy céget feltörtek, és több százezer e-mail cím és jelszó került ki a dark webre. És ott az elemzők rájöttek arra, hogy a magyarok nagy része ugyanazt a felhasználói azonosító és jelszó párost használja mindenhol. Majd megkérték a felhasználókat, hogy változtassák meg, és az emberek 80%-a ugyanazt állította be. Most ezeknek a jelszavaknak a nagy része az ilyen 6-8 karakterből áll, azt most már gyakorlatilag 1-2 másodpercen belül lehet feltörni.
Na jó, de hogyha föltörik, akkor tök mindegy, hogy mi a jelszó, nem? Tehát akkor lehet minden e-mail címhez, vagy minden fiókhoz más jelszó, hogyha föltörik az eszközömet, akkor onnantól kezdve...
Hát azért tehát a digitális szolgáltatások azok alapvetően jelszóvezéreltek. Tehát ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy egyrészt egy olyan jelszómenedzsert kell használni, ami képes akár 24 karakteres jelszavakat, amit több száz vagy nem, több millió év lenne feltörni, ezeket használni. A másik a két lépcsős azonosítás. Ami ugye a banki szektorban, illetve a nagy digitális szolgáltatók esetében már alapként beállítható, csak aktiválni kell. És akkor innentől kezdve ugye biometria, biometrikus azonosítás is belép a képbe, amit már azért nagyon-nagyon nehéz leutánozni.
Aha, hát a szemedet, vagy az arcodat.
Így van. Még egy kicsit a cégekkel kapcsolatban, ugye a nagyvállalatok is igencsak ki vannak téve ezeknek az adathalásztámadásoknak. 85%-a nagyvállalatoknak nyilatkozott úgy, hogy már meghekkelték.
Aha.
Ami viszont gond, hogy 45% hát a vállalatoknak további kísérletekben próbálták még meghekkelni, átlagosan 10. Tehát, hogyha valakit megpróbálnak meghekkelni, akkor utána még 10 alkalommal ugyanígy rá fognak próbálni.
Van az a mondás egyébként most, hogyha nem vállalatokra beszélünk, hanem magánemberekről, hogy nekem nincsenek titkaim.
Mindenkinek vannak titkai.
De érted, mire gondolok? Szóval, hogy van, azt mondja valaki, hogy figyelj, engem nem érdekel, hát nézze meg, hát most nekem nincsenek titkaim. De, és hogy nem zavar, ezáltal azt akarja mondani, nem zavarja, hogy ha föltörik a fiókját, vagy az e-mailjét, vagy a Facebook profilját.
Ez addig a pontig igaz, amíg be nem következik ez. Hiszen ugye nem a titkokra mennek rá hackerek, hanem arra mennek rá, hogy elszigeteljenek minket, bizonyos digitális szolgáltatásoktól. Uh-huh. És akkor itt a Facebook, tehát a magyarok, nem tudom hány százaléka, de szerintem bőven 50% felett, a magyarok 50%-a az a Facebookon éli a mindennapjait. Mi van akkor, hogyha nem érem el a saját Facebook fiókomat, uh-huh, ahol ott vannak mondjuk az emlékeim az elmúlt 15 évből?
Hát vagy ez van a fejemben.
Hát vagy a céges Facebook fiók, már bocsánat, hogy megint így behozom az official dolgokat.
Ugye, vannak ilyen hirdetési fraudok is. Igen. Tehát amikor átveszik a Facebook fiókon felett az uralmat, ami mögött pénz van, és elkezdenek hirdetni, elkezdik onnan gyakorlatilag a pénzt kiterelni. De hogyha, tehát ezeket is meg lehet fogni. Tehát bankkártyához van egy csomó biztonsági funkció, itt hármat emelnék ki. Az egyik az, hogy folyamatosan monitorozzuk, milyen tranzakciók vannak. Ugye hát természetesen egy AI vezérelt rendszer van az összes kártyás tranzakció mögött a Mastercardnál, és 50 millisekundum alatt el tudjuk dönteni azt, hogy egy tranzakció az mondjuk egy fraud jellegű tranzakció. Ez azt jelenti, hogy 50 millisekundum alatt összehasonlítjuk a világ összes tranzakcióját, a világ összes kereskedőjét és a világ összes kártyáját. A másik az erős ügyfélhitelesítés. A magyarok 20%-a ezt tök feleslegesnek tartja. Elég egy olyan funkció, amit ráadásul az Európai Unió ír elő, és megint csak a felhasználók védelmét és kontrollját szolgálja. És a harmadik, hogyha bekövetkezik a baj, és nem én indítottam el, tehát nem én kezdeményeztem egy tranzakciót, hanem átvertek, tehát nem adtam ki az adataimat, de valahogy átvertek, akkor ott van még mindig a chargeback funkció, ahol gyakorlatilag visszakérhetem a pénzt a bankomtól.
A banktól, így van.
Ugye a kártyákkal kapcsolatban mi így készülünk, ez az egyik rész. A másik, hogy mi adunk olyan szolgáltatásokat is, amik abszolút nem fizetésorientáltak. Tehát ugye azt említettem, hogy általában felhasználókat vesznek célba a hackerek. A felhasználók mellett egyébként beszállítókat is szívesen célba vesznek, hiszen lehetek egy bármekkora nagy cég, ha a beszállítómnál nincsen rendben az adatkezelés például, vagy az infrastruktúra, akkor arról az oldalról próbálnak majd bejönni a hackerek. És van egy ilyen eszközünk, de egyébként több ilyen is van a piacon, amivel gyakorlatilag egy üzleti döntéshozó egy ilyen tesztet le tud futtatni, és meg tudja nézni, hogy hol a probléma, hol van a lyuk, ahol be tud jönni egy hacker. És egyébként ezt a riportot ezt oda tudja adni az IT-sának, akivel biztosan nem beszélnek egy nyelvet, tehát nem tudná elmagyarázni egyébként, hogy hol a probléma. Viszont így odaadja neki, és akkor onnantól kezdve a lyukakat be tudják voltozni.
Utolsó kérdésem mindkettőtökhöz, mit üzentek azoknak a hackereknek, akik most hallgatják ezt az adást? Kezdem én, jó? Kedves hacker, gondolj arra, hogy az anyukád is lehet támadás áldozata. Tamás, te jössz.
Azt hiszem, hogy egy év a jelszavam az nem 1, 2, 3, 4.
Péter?
Rajtatok vagyunk.
Mondovics Péterrel, a Mastercard Cyber Security és kereskedői kapcsolatokért felelős marketing vezetőjével beszélgettünk. Rajtatok vagyunk. Ez volt mára a Business Lounge, igaz, Tamás?
Így van, sziasztok.
Szervusz, Tamás, szervusztok, és kedves hallgatók, mi este találkozunk a szabadesésben, 2 hét múlva pedig újra lesz Business Lounge. Szevasztok!